Az Úr kegyelmessége az, hogy még nincsen végünk, mert nem fogyatkozik el az ő irgalmassága. Inkább kutassuk, vizsgáljuk meg útjainkat, és térjünk meg az Úrhoz. Kegyelem néktek és békesség, testvérek, Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvérek, kedves gyülekezet! Istennek igéjét olvasom és hirdetni szeretném. Szent lelke segítségével Sámuel próféta második könyvéből, Sámuel próféta második könyvének a 9. fejezetéből. Míg Isten igéjét olvasom és hirdetem, foglaljuk el helyeinket. Egyszer megkérdezte Dávid, maradt-e még valaki Saul háza népéből, aki iránt hűséggel tartozom Jonatánért. Volt egy Saul házából való szolga, akinek Cibá volt a neve. Őt hívták Dávidhoz, és megkérdezte a király, te vagy Cibá? Így felelt, én vagyok a te szolgád. Akkor ezt mondta a király, maradt-e még valaki Saul háza népéből, akinek hűséggel tartozom Isten előtt? Cibá ezt felelte a királynak, van még Jonatánnak egy fia, aki mindkét lábára béna. A király megkérdezte, hol van? Cibá így felelt a királynak, Lódebárban van, Ammiel fiának, Mákírnak a házában. Akkor üzent neki Dávid király, és elhozatta őt Lódebárból, Mákírnak, Ammiel fiának a házából. Amikor megérkezett Dávidhoz Mefibóset, Saul fiának, Jonatánnak a fia, arcra esett és leborult előtte, Dávid megszólította, Mefibóset, ő így felelt, itt van a te szolgád. Dávid ezt mondta neki, ne félj, hiszen én hűséggel tartozom neked apádért, Jonatánért, és visszaadom neked nagyapádnak, Saulnak minden földbirtokát, te pedig mindenkor az én asztalomnál étkezel. Ekkor Mefibóset leborult, és ezt mondta, micsoda a te szolgád, hogy hozzám fordultál, aki olyan vagyok, mint a döglött kutya. Ezután hívatta a király Cibát, Saul legényét, és ezt mondta neki, mindent urat fiának adtam, amilyen csak volt Saulnak és egész házanépének. Te műveld a földjét fiaiddal, és szolgáiddal együtt, és takarítsd be, hogy legyen mit ennie urat fiának. Maga Mefibóset, urat fia, állandóan az én asztalomnál fog étkezni. Cibának 15 fia és 20 szolgája volt. Cibá így felelt a királynak, mindent megtesz szolgád, amit uram, királyom parancsol. Szolgájának Mefibóset pedig az én asztalomnál fog étkezni, mint egy királyfi, mondta Dávid. Volt Mefibósetnek egy Miká nevű kisfia. Ciba házának a lakói minnyájan Mefibóset szolgái voltak. Maga Mefibóset Jeruzsálemben lakott, mert állandóan a király asztalánál étkezett, és mindkét lábára sánta volt. Kedves testvérek, nagy szeretettel köszöntelek benneteket ennek az evangelizációs hétnek az első estéjén, ahol ha élünk, akkor minden este arról szeretnék szólni, hogy hogyan könyörült életeken. Hogyan könyörül életeken Isten, hogyan emel ki az ő kegyelme valahonnan, valahova, embereket, életeket a Bibliából, és ami Urunk ezt ma is meg tudja és meg akarja cselekedni. Hadd kezdjem egy személyes vallomással. Bizonyára sokan tudják az itteniek közül, hogy Isten szombaton engem megtartott, életben hagyott. És egy balesetben, amikor idefelé igyekeztem, hogy vasárnap igét hirdessek, egy totál káros kocsiból szinte horzsolás nélkül szálltunk és szálltam ki. És tudjátok, mi jutott eszembe legelőször? Mert valaki azt mondta, hogy igen, ez az Isten kegyelme. És én azt mondtam neki, hogy tudod, az Isten kegyelme rajtam már 22 évvel ezelőtt könyörült. Isten most megtartott és megőrzött, de én vallom és hiszem azt, hogy az ő kegyelme 22 évvel ezelőtt, 1984-ben egy őszi napon, amikor a napi ige az volt az útmutatóban, hogy aki igét kapott, hirdesse igémet igazán, rajtam akkor könyörült az Isten. Amikor kivont a pusztulásból, amikor elvette rólam bűneim terhét, amikor sziklára állította lábamat, amikor átvitt az ő szerelmes fiának az országába. És az azért erősödött fel bennem, testvérek, mert néhány hónappal ezelőtt találkoztam valakivel, aki bizonyságot tett. És bizonyság tételében elmondta, hogy ő azért szolgálja az Urat, mert Isten őt sokféle betegségből, sok bajból megszabadította, az orvosi papírok ellenére, az orvosi diagnózisok ellenére. Isten őt megtartotta, és nekem a szívemben ott volt egy hiányérzet, mert azt mondtam, hogy mi az Urat nem azért szolgáljuk, mert meggyógyított bennünket, hanem azért, mert megszabadított. Nem mondta azt, hogy én azért szolgálom az Urat, mert megszabadított engem az én szabadító Istenem. Ugye értitek, kedves testvérek? Nem azért szeretjük az Urat, mert meggazdagítja az életünket, hanem azért, mert megváltja a mi életünket. Először megváltja, aztán meggazdagítja. És soha nem fordítva. Az van a 103. Zsoltárban, amit a mi lelkészünk, ahol én felnőttem, majdnem minden vasárnap fohászként elmondott, hogy áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. És hogy folytatódik ez a Zsoltár, testvérek? Azért, mert megbocsátja minden bűnödet, és ez az első. Mert megbocsátja minden bűnödet, azért szeretjük az Urat, mert megbocsátó Isten. Nem azért, mert ki tud bennünket menteni a tüzes kemencéből. Először szeretjük az Urat, és mivel szeretjük, tudjuk, hogy ki tud bennünket menteni a tüzes kemencéből, de ha nem tenné is. De ha nem tenné is. A kedves kánon szavával vallom én is, hogy Jézus Krisztus megszabadított, áldom az Isten bárányát. És ezért hívlak, testvérem. Ezért vagyok itt majd ezen a héten, ezért küldött ide az Isten, hogy elmondjam neked. Kegyelmével könyörült rajtam, és kegyelmével könyörült másokon is itt már, és kegyelmével szeretne könyörülni azokon, akiken akar, és akiken ezen a héten tud könyörülni a mi Urunk. Ma este Mefibóset csodálatos történetének összefoglaló címét így írtam fel magamnak, örökkévaló szeretet, megbocsátó kegyelme vár. Testvér, azt mondja neked ez az ige, hogy örökkévaló szeretet, megbocsátó kegyelme vár. Mefibóset történetét alig lehet úgy elolvasni a Bibliából, hogy az embernek ne legyen könnyes a szeme. Hogy legalább egy kicsi könnycsepp ne legyen ott a szemünk sarkában. Mert ez a történet, testvérek, Dávid királynak megbocsátó szeretetéről, jövőt biztosító irgalmáról beszél nekünk. A történet arról szól, hogy Mefibóset, Saul unokája, Jonatánnak a fia. Saul és Jonatán történetéből talán annyit tudunk, hogy Saul borzasztóan üldözte Dávidot, és volt egy fia, volt fia Jonatán, és annak is volt fia Mefibóset, És amikor Jezreelben elestek azon a bizonyos csatán, apa és fia meghaltak, akkor 5 éves volt Mefibóset, felkapta a dajka, vitte a palotán, keresztül jajongva, hogy elbújtassa ezt a gyereket, hiszen mi vár egy bukott királyi sarira, mi vár egy bukott királyfira, csak a bosszú, csak az ítélet, csak a számonkérés. És akkor a dajka, amikor a palotán szágult vele, akkor elejti, és Mefibóset béna lesz, sánta lesz, mindkét lábára, aztán elhelyezik egy szolgának a házában, Lódebárban, és ott tengeti az ő életét. És amikor Dávid király lesz, akkor megkérdi Cibát, a szolgát, hogy ki van itt még Saul házából, ki van itt még a királyi házból, akinek én hűséggel tartozom. Ki van itt még, akinek kegyelmezhetek? Ki van itt még, akit szerethetek? Ki van itt még, akit megölelhetek? És akkor Cibá jelenti, hogy van még Saulnak egy unokája, Mefibóset, ott Lódebárban, aki mindkét lábára sánta. Azt mondja Dávid, hozzátok ide elém. Mennek a katonák, mennek a követek, mennek a hírvivők, és kopogtatnak Lódebárban, Mákir házában, és azt mondják Mefibósetnek, hivat a király. Gyere azonnal! Mefibóset összerezzenhetett, hogy magam előtt látom ezt az ifjút, testvérek, a maga nyomorúságában mennyire összerezzenhetett, mennyire félhetett, vagy talán azt gondolta Mefibóset, hogy na, vége, megszűnik a kín, a szenvedés, az elnyomatás, most Saulért bosszút áll Dávid, és amikor bemegy a palotába, és oda kerül a király színe elé, ez a sánta fiú, ez a béna ifjú, akkor arcra esik, leborul. Dávid megszólítja, hogy Mefibóset, felemeli, és azt mondja neki, hogy mostantól fogva Saul összes vagyonát visszaadom neked. Mostantól fogva azt, amit elvesztettél, azt visszakapod, sőt, asztalomnál fogsz étkezni. Jeruzsálemben fogsz lakni, és király fihoz méltón fogsz élni. Mefibóset azt mondja, holt ebb vagyok. Vagy az új fordítás úgy mondja, hogy döglött kutya vagyok, uram. Hogy érdemlem ezt meg? Sehogy. Nem érdemled, hanem kapod. És ez a király felemeli azt a sánta ifjút, azt a béna gyereket, felemeli, és azt mondja a szolgának, hogy gondoskodj róla. Mostantól Mefibósetnek mindene meg lesz. Kedves testvérek, azért van evangelizáció. Tudjátok, van a Bibliában egy olyan íge, amikor Nátán megszólal, és azt mondja Dávidnak, hogy te vagy az az ember. Elmond Nátán egy történetet. És amikor Dávid nem érti, hogy miről szól, akkor azt mondja Nátán, hogy te vagy az az ember. Az evangelizáció azt jelenti, testvérek, hogy mi szeretnénk rámutatni, hogy te vagy Mefibóset. Te vagy az az ember. Ha nem ismersz magadra, ha nem ismersz arra a nyomorúságra, amiben a bűnben leledző ember van, ha nem ismersz rá arra a kegyelemre, amelyel a király hivat, amelyel a király felemel, akkor mi elmondjuk, lehet, hogy egy kicsit határozottabban, lehet, hogy egy kicsit keményebben, de elmondjuk, hogy te vagy az az ember. És én voltam az az ember, akit a debreceni kollégiumban egy este Isten felemelt, mint Mefibósetet. Lelki bénaságomból, halálra ítélt életemből felemelt ez az Isten, és megtisztított, és elküldött. Hát most pont ide. Aztán máshova is, ahol hirdethetem és elmondhatom, hogy te vagy az az ember. Hiszen testvérek, a Biblia nagyon világosan tanítja azt, hogy mi vagyunk azok a valamikori királyfiak, akik mindent elvesztettünk. Mi vagyunk azok a valamikori királyi sarjak, akit Isten azért teremtett meg, akit Isten azért alkotott ott az Édenkertben az első szüleink folytán, hogy mi neki társai legyünk. Hogy társam légy a földön, énekeljük a 329. dicséretben. De mi a bűnesetben mindent elvesztettünk. El kellett hagyni az első emberpárnak az Édenkertet, kívül kerültek az Édenen, és mindenük elveszett. Mindenük elveszett, és tudjátok, mi veszett el? Az élet. Elveszett az örök élet. Emlékszem, nagymamám sokszor elmesélte, de hát úgy látom, hogy itt többen átélték, amikor a pengő és a forint közötti napok voltak, hogy pontosan együtt volt a ház ára, hogy vesznek egy házat, és azt mondja, hogy másik nap jött a forint, valahogy így történt, és az összes pengő elvesztette az értékét. És nem tudták megvenni a házat. Azt mondja, fiam, elvesztettünk mindent. És én akkor mindig mondtam, hogy nem, nagymama, csak egy házat. De amikor az ember kikerül az Istennel való élő közösségből és kapcsolatból, akkor tényleg mindent elvesztett, mert az életet vesztette el. Mert azt mondja a 16. Zsoltár, ugye, hogy te nálad van az élet. Te nálad van az élet forrása, Uram. A te világosságod által látunk világosságot. Mindent elvesztettünk. És azóta első szüleinknek bűne miatt, bukása miatt, mert szembeszálltak a királyok királyával és az uraknak urával, mi kikerültünk ebből a kapcsolatból, és testvérek, azóta csak Lódebárban megtűrt, nincstelen, nyomorult életet élünk. Úgy, ahogyan úrvacsorakor elmondjuk, ott az ágendában van egy ilyen mondat, ugye, hogy hiszitek-e, hogy ti magatok is mindenestől fogva gyarlók, esendők, bűnösök vagytok, saját erőtökből Isten ítélő szék előtt meg nem állhattok, sőt büntetést, halált, kárhozatot érdemeltek. Olyan sokan rámondjuk, hogy hiszem és vallom, de tényleg hiszed? Tényleg hiszed ezt, testvérem? Vagy hitted valamikor, hogy mindent elvesztettem? Mefibóset vagyok, bukott királyi sarj. És Isten előtt meg nem állhatok. És amikor az ember kikerül az Istennel való közösségből, amikor az ember kikerült az Édenből, akkor mi történt, testvérek? Próbálták Lódebárt összkomfortosan berendezni. Mert mi ennek mesterei vagyunk. Mi ennek mesterei vagyunk. Berendezni a nyomort! Nemrégen voltam egy temetésen az egyik faluba. Néhány gyülekezeti tagunkkal együtt. És testvérek, volt egy gyönyörű ravatalozó. Igazán elmondhatom, hogy olyan szépet még nem láttam. Gyönyörű faragott, belül tiszta faragás. Gyönyörű fa faragás. És kényelmes székek. Minden, amit el lehet mondani. És amikor ott valaki dicsérte, akkor azt mondtam neki, hogy tetszik tudni, azért ez mégiscsak ravatalozó. Lehet akármilyen szép, de ez nem az öröm helye. Lehet akármilyen kultúrált, lehet akármennyire berendezett, ugye értjük, de ez mégiscsak a halál illata. Itt a halál illata van. És testvérek, az ember próbálja berendezni az Isten nélküli létét. Próbálja összkomfortossá tenni, hogy ha már így is vagyunk, legalább tegyük elviselhetővé. És közben énekeljük, hogy rám-rám derül ismeretlen utamon egy kis öröm. Vagy a 467. éneknek egy sora, mi mást, más minketől. Mert ez van. Mi mást, más minketől. És megyünk egymás idegeire. És könny, és fájdalom, és reménytelenség. Eszembe jutott annak a lánynak az arca. Sokáig nem fogom elfelejteni, pedig jó 15 évvel ezelőtt láttam. Egy 18 éves lány, szépen felöltözve. Igazán csinos volt, beszélgetett a barátnőjével. Egyszer csak az arca eltorzul, szeméből elerednek a könnyek, és azt mondja a barátnőjének, képzeld el, tegnap az anyám a fejemhez vágta, hogy te ne beszélj, te csak véletlen vagy, neked nem is kellett volna megszületned. A saját édesanyja. És ez a lány bele volt betegedve. Ez Lódebár. Ez Lódebár gondolkodása. Ez a lódebári cselekedetek sokasága. Az Isten nélküli élet. Kedves testvérek, hadd hirdessem, hogy akik berendezkedtek Lódebárban, akik összkomfortossá akarják tenni, tehetik, csinálhatják. De egyszer eljutnak majd oda, hogy nem tesz boldoggá. Egyszer eljutnak majd oda, hogy mindez semmi. Mindez semmi. Egyszer egy lány, akinek meghalt az édesanyja kiskorában. A következő történt a családban. Meghalt az édesanyja. Az egész család persze a kislány felé fordult, mert hát neki meghalt az édesanyja. És testvérek, mindennel elhalmozták ezt a kislányt, mindennel ellátták. Gyerekkorától kezdve az egész család azon sürgölődött és forgolódott, hogy hogyan legyen jobb ennek a kislánynak. Megvettek neki minden játékot. A legjobb iskolákba iratták, minden csinálhatott, mehetett minden kirándulásra. És tudjátok, mit mondott a család? Azért, hogy ne érezze az édesanyja hiányát. És amikor ez a kislány felnőtt, akkor tudjátok, mit mondott a családnak? Nagyon köszönöm azt, hogy ti mindennel elhalmoztatok. Nagyon köszönöm, hogy ti mindent megadtatok nekem. De tudjátok meg, hogy az édesanyámat nem tudtátok soha egy picit se pótolni. És nem igaza van, testvérek? És nem igaza volt? És így van az ember Lódebárban, amikor megvan minden, csak az Istent nem tudja semmi és senki pótolni. Nem így van, testvérek? Amikor megvan mindenünk, amikor kényelemben élünk, amikor jólétben vagyunk, amikor a nagy áruházak polcain válogathatunk, hogy mit akarunk megvenni, és prima kocsikkal szaladgálhatunk, és kényelmes lakásban élünk, csak éppen senki és semmi neked az Istent nem tudja pótolni. Mert van egy énekünk, amelyikben azt énekeljük, hogy az űrt ő töltse ki. Mert ott van egy űr, amit csak ő tölthet ki, semmi és senki, csak ő tudja kitölteni. Az Úr Jézus Krisztus. És éppen ezért, testvérek, mi magunk is próbáljuk Lódebárt berendezni, és a világ is ezt adja nekünk. A világ is megteríti az ő asztalát. Ugye azzal fejeződik be a történet, hogy Dávid azt mondja, hogy az én asztalomnál lesz helyed, Mefibóset. Az én asztalomnál fogsz enni. De aki nem az Isten asztaláról eszik, az a világ asztaláról fog étkezni. És a világ mindent felrak az asztalra. A világ mindent kínál. És azt mondja, hogy duskálj, csak ne érezd az Isten hiányát. A világ felrak mindent, oda tesz minden szerelmet, számítógépet, karriert, pénzt, gazdagságot. Oda tesz mindent, és azt mondja, hogy megadok mindent. Csak az Isten hiányát ne érezd. És ne is keresd. És elégedj meg azzal, hogy már ez csak így marad. Már ez csak így van. hogy semmi ne hiányozzon neked. És nem tudsz soha felsóhajtani a Zsoltár szavával, az íge szavával, hogy az Isten közelsége oly igen jó nekem. Az Isten közelsége, az a jó nekem. Testvérem, hirdetem számodra, hogy az örökkévaló szeretet elindult megkeresni Mefibósetet. Az örökkévaló szeretet elindult megkeresni ezt a nyomorult fiút, akit a dajka elejtett, aki kiesett a fiúságból, kiesett a királyságból, elindult megkeresni az örökkévaló szeretet. És hadd hirdessem, hogy ez az örökkévaló szeretet indult el keresni téged. Ez az örökkévaló szeretet elindult megkeresni az embert, és megkérdezte, hogy Ádám, hol vagy? És ő csak annyit tudott mondani, hogy féltem, elbújtam, Lódebárban vagyok. Ez az örökkévaló szeretet küldte az ő prófétáit. Ez az örökkévaló szeretet azt mondta, hogy legutoljára az én szerelmes fiamat is elküldöm, hát ha őt megbecsülik, és majd fogjuk hallani egy este, hogy mit mondott Jézus Krisztus ott Zákeus történetében, mert azért jött az emberfia, hogy megkeresse és megmentse, ami elveszett. Azért jött Jézus, hogy megkeressen, a kárhozattól megmentse lelkem, hogy megragadjon áldott kezével, és üdvösség útjára vezessen el, mondja egy kedves régi ébredési ének. Azért jött Jézus, hogy keresse a Mefibóseteket, hogy járjon itt a padok között, hogy belelásson a szívedbe, az életedbe, és megkeressen, és megtaláljon. Egyik lelkész kollégám mondta el, aki szintén az evangelizáció területén szolgál velem együtt, és elmondta, hogy egyszer az ő munkatársai, akik faluról falura mentek, testvérek, 10 000 embert hívtak az evangelizációra. 10 000 embert kérdeztek meg, bementek, bekopogtak, és megkérdezték, hogy és a nénivel vagy bácsival mi lenne, ha most meghalna? És testvérek, a 10 000 emberből kettő mondta azt, hogy mi lenne, mennék az Úrhoz. A 10 000 emberből 2 volt megváltva. Csak 2 tudta azt, hogy van üdvössége. És én azért jöttem, hogy megkérdezzem ezen a héten tőled, hogy te tudod-e, hogy meg vagy váltva? Te boldogan vallod-e egy ének szavával, hogy megváltva? Meg vagyok váltva. Hadd mondjam el, hogy Jézus azért keres, mert 10 000 emberből csak 2 tudta, hogy meg van váltva. És én a mostani gyülekezetből hadd kérdezzem meg, hányan tudják azt, hogy ha ma este meghalnának, ha ma este valami érné őket, akkor őket Jézus elvinné a mennyei hazába. Hányan mondják ki biztosan, hogy tudom, biztos vagyok benne, mert Jézus az életem megváltója. Bűnömért adta magát. Szívem övé. És ő azt mondta, hogy ahol én vagyok, ott lesztek ti is. Hát ott lennék nála. És hogyha én szombaton ott maradtam volna az úton, akkor én tudom, hogy bűneim ellenére, és hibáim és hitványságom ellenére ott lennék nála, mert megmosattam a bárány vérében, és az ő sebeivel meggyógyultam. És hittem benne, itt a földi létben. Kedves testvérek, hadd hirdessem az Isten szeretetét, aki azért jött, hogy megkeressen és megmentsen. Azért keres téged, azért hozott ide ma este, és ad nekünk alkalmakat ezen a héten, délelőtt is és este is, hogy elmondhassa általam az ő nagy szeretetét. Hogy majd hét végére már vallja a szíved, hogy mi drága ez a jó hír. Mi édes örömteli zeng. Hadd mondjam el még befejezésül, testvérek, hogy milyen választási lehetőséged van. Mert tudjuk, hogy amikor Isten igéje megszólal, akkor dönteni kell. És hadd mondjam el, hogy milyen választási lehetőséged van. Az első választási lehetőség az, hogy maradhatsz Lódbárban. Amikor ott Mefibósetnek szóltak a szolgák, hogy hivat az én uram, hivat a király, gyere elé, gyere Jeruzsálembe, akkor Mefibóset mondhatta, nem megyek. Ismerős az a történet, ugye? A példázat, amikor kiküldi a király az ő embereit, a hivatalosakat hívják, kiküldi a meghívókat, íme minden kész, gyertek el a mennyegzőre, és mit mondanak ott? Nem megyek. Földet vettem, házat vettem, most nősültem, dolgaim vannak, nem mehetek, nem érek rá. Hadd mondjam, testvér, hogy lehet maradni Lódbárban. Maradhatsz ott. Egyszer azt mondta egy családban a házi asszony, ahol nagyon zűrös volt a családi helyzet, mert az ital uralkodott, és mindenféle dolog volt ott abban a családban, és tetszenek tudni, hogy mit mondott a néni? Már megszoktuk, tiszteletes úr. Már megszoktuk. Igen, meg lehet szokni. Maradhatsz Lódbárban. Meg lehet szokni. Meg lehet szokni a bűnt. Meg lehet szokni az Isten nélküliséget. Elmehetsz úgy, mint a gazdag ifjú, aki visszament a jószágához, mert ő már azt szokta meg, és ő már nem kezd újat. És elment szomorúan. Hadd tárjam fel, testvér, előtted, hogy elmehetsz. Visszamehetsz. Visszamehetsz Lódbárba. Ugye olyan érdekes, hogy Jézus a gazdag ifjú után nem küldött tanítványokat. Nem mondta Jánosnak azt, hogy te jól tudsz futni, mert tudjuk, hogy ő volt az egyik futóbajnok. Elég csak utána hozd vissza. Nem mondta Péternek, hogy te már egy kicsit öregebb vagy, kicsit őszhajú. Elég csak utána beszélj vele, alkudjunk meg. Hát legfeljebb majd azt mondom neki, hogy nem kell eladni minden jószágodat. És elment szomorúan, mert sok jószága volt. Kedves testvérek, volt egyszer egy evangelizáció egy városban, és a városnak az egyik tekintélyes embere is ott volt, és amikor a kijáratnál kezet fogtunk, azt mondja nekem szomorú arccal, én úgy megyek el, mint a gazdag ifjú. És mondtam neki, hogy nem kell úgy elmenni. Én úgy megyek el, mint a gazdag ifjú. Ma is előttem van ez az arc. Testvér, így akarsz elmenni te is? Ti is el akartok én menni? Te is így mégy el, megint, újból? Hány evangelizációt kibírtál? Hány evangelizációt végigéltél? Innen erről a szószékről folyt az ige hány évtizeden keresztül? Lehet, hogy vannak itt még azokból az időkből, akik hallgatták a nagy igéket, és folyt az életvize, az élet forrása, de te száraz maradtál, te szomjas maradtál, mert azt mondtad, hogy inkább berendezem Lódbárt, inkább összkomfortossá tesszük a poklot, az Isten nélküliséget és a kint, és megszokjuk. Ez az egyik lehetőség. A másik lehetőség, hogy eljössz a király elé. Eljössz. A másik lehetőség az, hogy úgy jössz elé, amint vagyok. Olyan szép az az ének, amelyik azt mondja, hogy jövök semmit nem hozva. Keresztedbe fogózva, mesztelen, hogy felruház, árván, bízva, hogy megszánsz. Testvérek, mit mondott Mefibóset? Olyan vagyok, mint a holt ebb. Olyan vagyok, mint a döglött kutya. Hogy meg tudsz-e így alászkodni urad előtt? Így tudsz-e a porba hullani? Így tudod-e mondani azt, hogy mester, előtted a porba esem? Mindenben mindenem légy te nekem. Mélyen meghajlok én színed előtt. töltsd ki kegyelmedet, öntsd ki erőt, mondja a 133. dicséret. Mélyen meghajlok. Így tudsz jönni Jézus elé. Uram, jövök. Nem tudok hozni semmit. Nincs érdemem. Nem tudok semmit felmutatni. Csak a béna lábam van, csak a rettenetes múltam. Csak az atyáimtól örökölt hiába való élet. Csak a sauli indulat, amelyik szembeszáll a királlyal. Amelyik szembeszáll az Isten választottjával. Nem vagyok hajlandó, mondja a Káténk, csak Isten és fele barátom gyűlölésére, de így jövök. Kedves testvérek, hadd mondjam azt, hogy mi nem mehetünk helyetted. Bár sokszor úgy vagyunk, gondolom, lelkész testvéremmel együtt, mint Pál, hogy aki azt mondja, hogy oda adná az ő üdvösségét az ő népéért. De nem tudjuk, nem lehet. Bennünket azért rendelt az Isten, hogy ha kell, akkor segítsünk neked. Úgy, ahogy meg kellett fogni Mefibósetet. Ahogy kellett neki segíteni. Mert béna a lába, mert magától nem tud oda menni a király elé, akkor a szolgák oda viszik. Bennünket azért rendelt az Isten ezen a héten, hogy ha te akarod, ha te kiáltasz, hogy Jézus Dávid fia, könyörülj rajtam, akkor mi segítsünk oda imádságunk karjával. Vagy szeretetünknek a karjával, vagy a hitünknek a melegével, oda vigyünk a király elé, de neked kell jönni. Nem tehetjük meg helyetted. Azért hozott ki Isten a halál torkából engem, hogy talán téged segítselek oda a király elé. Talán téged segítselek oda, Jézus Krisztus elé, a tövis koronás fő elé, aki visszahelyezi Mefibósetet Jussába. És testvérek, befejezésül tényleg, mert nem tudom, hogy ezt nem beszéltük meg lelkész testvéremmel, hogy meddig szólhatok, de még egy gondolatot hadd mondjak el, hiszen olyan csodálatos, hogy a kegyelmet kapott ember megkap mindent a királytól. Azt mondja Dávid király, hogy Ciba, te vagy a felelős érte. Saulnak minden földje, minden birtoka, minden szolgája visszaszáll Mefibósetre, és ő az asztalomnál eszik, és Jeruzsálemben lesz a lakóhelye. Van egy csodálatos énekünk, a 308. dicséret, csak egy sorát hadd olvassam fel, szintén egy adventi ének. Megmondottad volt még kezdetben az első egy pár embernek, hogy ők a szomorú esetben mindörökké nem hevernek, küldesz vigasztalót, ő magvukból valót, ki eredeti, elvesztett jussukba és boldogságukba visszahelyezi. Ott van benne az énekeskönyvben. Küldesz vigasztalót, ki eredeti jussukba, boldogságukba visszahelyezi. Kedves testvérek, hadd mondjam azt el, hogy igen, ha odajössz Jézus Krisztus elé, minden a tied. Hogy mondja az ige, minden a tietek, ti pedig Krisztusé, Krisztus pedig az Istené. Aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hogy ne adna vele együtt minden mi nekünk, és mi újból királyi gyermekek lehetünk. A gyerekek nagyon szeretik azt az éneket nálunk, hogy királyi gyermek vagyok én. Van hófehér ruhám. Királyi gyermek. Királyi gyermekként mehetsz ki innen a templomból, ülhetsz fel a trolira vagy a villamosra. Hát nem csodálatos. Eljöttél Mefibósetként, eljöttél béna emberként. Eljöttél úgy, hogy nem tudsz imádkozni, hogy nem látsz világosan a Bibliába, és imégy úgy, mint Isten megváltott gyermeke. És újjong a szíved. És dalolni fogsz, és énekelsz. Mert azt mondod, hogy hadd énekeljek hűmesteremről, megváltó Jézus nagy szerelméről. Elmondom én, hogy mit tett ő értem. Bűnökben jártam. És szerelme nagy volt hű kegyelméből. Dicső országot küldött az égből, és úgy mégy haza a családodba. Holnap úgy mégy be a munkába, úgy mégy le a boltba, hogy az arcod ragyogni fog, mert visszakaptad az életet. Visszakaptad az örök életet, megkaptad. Mert üdvösséget nyertél. Mert aki ő elé jön, azt ő ki nem veti, el nem küldi. Jöjj, bízd magad a kegyelemre. Testvérek, én gyerek voltam, amikor ezt az éneket hallottam. És most jutott eszembe, amikor kérdezték, hogy mi legyen az evangelizációs ének. Én ott ültem a gyülekezetünknek a padjába, amikor a csendes napokon, ahol Isten hívő népe összesereglett, Vadferi bácsi beült az orgonába, és elkezdte énekelni és játszani, hogy bízd magad a kegyelemre. És nekem ez olyan csodálatos volt. Azt mondtam, hogy igen, Uram, én rábízom magamat a kegyelemre. Én rá akarom bízni. És hadd kérjelek, hogy így menj haza. Bízd magad a kegyelemre. Gazdagon árad felét. Jön a király. Felemel, megcsókol, megölel. És azt mondja, hogy mostantól fogva asztalomnál leszel. Miért cselekedte, testvérek, Dávid? Jonatánért. Hát Jonatán szerette. Jonatánért. Saulért. Bár ellensége volt, de hadd hirdessem, hogy az Isten Jézus Krisztusért szeret téged. És Jézus Krisztusért hív. És Jézus Krisztusért megbocsát, mert Jézusnak nem kedvezett. Őt megbüntette azért, hogy neked megbocsáthasson. A fiúért, akit leköptek, akit náddal vertek a bársonyban, csúfolák tért hajtásokban. A fiúért, aki megsebesítetett bűneinkért, a fiúért, akinek a sebei árán meggyógyulhatunk. Ő érte, az atya azt kérdi, van itt valaki? És kérdem én, van itt valaki? Akinek az Isten kegyelmet gyakorolhat, van itt valaki? Testvérem, jelentkezzél, itt vagyok, Uram, itt van szívem, neked adom, Uram, neked ki alkotád. Itt van szívem, nem tudok semmit hozni, de jövök. Jövök eléd. Befejezésül Mefibósét történetéről hadd mondjam el Siklós József lelkész testvérünknek. Mefibósétről írt versének befejező sorait. Jaj, hányszor voltam jó tettekre béna, bukott Ádámnak lázadó fia, de hivat tövis koronás királyom, kenyérbe, borba rejtve látom, vár rám a kegyelem asztala. Hát ez a csoda, testvérek, hogy hányszor voltam jó tettekre béna, bukott Ádámnak lázadó fia, de hivat tövis koronás királyom. Kenyérbe, borba rejtve látom, vár rám a kegyelem asztala. Vár rád is, siess, ne tétovázz. Azt énekeljük az énekben, hogy mit késel, nincs már sok idő. Íme itt van a kellemetes idő. Itt az üdvösség napja. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Isten igéje így hangzik felénk. Akié a fiú, azé az élet. És aki nem enged a fiúnak, nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta. De te higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz. Amen.